Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Ez a címlap, a Szabad Európa podcastját. Természetesen a főpolgármester választás legújabb fejleményeiről fogunk beszélgetni, mert hogy a Nemzeti Választási Bizottság kihirdette az újraszámlálás végeredményét, és harmadszorra is Karácsony Gergely nyert. 293 szavazattal kapott többet, mint Vitézi Dávid. Egyébként ilyen nagy, vagy ilyen jellegű újraszámlálás még nem is volt Magyarországon. Vitézi Dávid azt írta a Facebook oldalán, hogy a választási folyamat lezárult, a munka most kezdődik, de megjegyezte azt is, két idézet következik. Az egyik tehát Vitézi Dávidtól, aki azt mondta, hogy megjegyezte, hogy az nem működik, hogy ha mi nyerünk, akkor megvédtük a jogállamot, ha kikapunk, akkor egyből odaveszett a harmadik magyar köztársaság. A jogállamra az egyik legnagyobb veszélyt ugyanis az jelenti, ha egyszerű politikai furkós botként használjuk, és csak akkor veszük elő, ha érdekeink úgy kívánják. Ezt nyilatkozta tehát magáról a választásról. Karácsony Gergely pedig azt írta, hogy a Nemzeti Választási Bizottság fideszes delegáltjai törvénymódosításról beszélnek, ezért, hogy az újraszámlálásnak legyenek világos jogi keretei, az beszédes. Elismerték, hogy az egész folyamat, ami az elmúlt időszakban történt, az teljesen kívül van a magyar jogrenden, és önkényes politikai döntések vezettek idáig. Na szóval lesz mit megbeszélni magáról a választásról. László Róberttel, a Politika Capital választási szakértőjével. Köszönöm, hogy itt vagy.
És köszönöm a meghívást, szia.
Na kezdjük akkor ezzel a két, nem véletlenül idéztem Karácsony Gergelyt és Vitézi Dávidot, mert mind a ketten a politikából indultak ki. Tehát, hogy az egész történet, ami itt volt az újraszámlálással kapcsolatban, az tulajdonképpen a politikai helyzetből következik, és ugye Karácsony Gergely azt mondta, hogy kívül van a magyar jogrenden, ami történt. Szóval kívül van a magyar jogrenden ez az egész helyzet?
Mindkét idézet természetesen két politikusnak a megnyilvánulása, úgyhogy ebben a keretben érdemes értelmezni, nem kívánom egyiket sem, nem tudom minősíteni.
De az elég objektívnek kellene, hogy legyen, hogy ez most benne van, vagy nincs benne, nem?
Tehát a konkrét megnyilvánulásoktól teljesen függetlenül, itt az egy nyilvánvaló tény, hogy itt olyan döntések születtek, és olyan keretben zajlott le ez az egész, amit tényleg nem lehetett előre látni, nem egyértelműek a törvények, ellentmondásosak benne a határidők, hogy messzebb ne menjünk, július 7-ig lehetett volna megtartani a szavazás, az újra szavazást egy június 9-i választás után, viszont hát látjuk feketén-fehéren, hogy nem zárult le addig a napig a jogorvoslati folyamat, sőt, még igazából most sem vagyunk teljesen a végén. Tehát ez egy objektív tény, hogy itt valamit mindenképpen tenni kell, módosítani kell a jogszabályi környezeten, mert az nem fordulhatott volna elő egyszer sem, de többet már végképp nem szabadna, hogy előforduljon, hogy az elvi lehetősége sincs meg arra, hogy végigfusson egy jogorvoslati folyamat, és a végén újra szavazást előírhassanak, és azt viszont már nem lehet megtartani, mert időközben kifutottunk a keretből. Ez nem fordulhat elő többet, tehát ez mindenképpen egy olyan pontja ennek az egész jogszabályi környezetnek, választási szabályozásnak, amit módosítani kell. De volt itt más probléma, döntés is. Kétségtelen, hogy a kúriának nem nagyon volt jogalapja, hogy az MBV-vel számoltassa újra a szavazatokat, de én nem innen közelítenék, hogy mi ez. Én ugye nem vagyok jogász, én a politológia felől közelítek a választási témához. A nagyon fontos része természetesen a jog, de az én felfogásom az onnan indul el, hogy az a közérdek, hogy a választást meg lehessen tartani, és abból kiderüljön a választói akarat a választási alapelvek betartása mellett. És akkor itt vannak gyakorlati követelmények is. Na most, ha a kúriának egyszerűen nincsen lehetősége, kapacitása, szaktudása, emberállománya arra, hogy újra számoljon 780 ezer szavazatot, akkor nem is szabad olyan jogszabályt alkotni, ami ezt kötelezővé teszi. Tehát valójában a gyakorlathoz kellene most hozzáigazítani a jogszabályt.
Akkor hagyj folytassam még egy idézettel. Igaz, hogy politikus lesz, mert ez is Karácsony Gergelytől származik, mert hogy a Telexen értékelte az eredményt, és azt mondta, és akkor ez már politikához közelítünk, hogy tesztkérdés, ha nem én vezetek, és én kérem az újraszámlálást, lett volna valami belőle? Aki követte a híreket, vagy nem barlangban élt az elmúlt 14 évben, akkor pontosan tudja, hogy nem. Ezt mondta ugye Karácsony Gergely, és hogy újra megismételte, hogy ez az egész csak egy jogi álmokfutás volt. Na most, ha így van, és ebből indulunk ki a politikai részéből, akkor ez egy érdekes felvetés, hogy akkor is megtörtént volna. Persze, ugye erre azt szokták mindig mondani a szakértők, hogy a mi lett volna, ha, az nagyon nehéz kérdés. Minden esetre az, hogy ennyire úgy tűnik a politikusok nyilatkozataiból, hogy ez egy politikai döntés volt, és valóban ezek szerint jogi hézakok vannak bőven, akkor ez a kettő hogy jön össze, vagy hogyan lehet akkor ezt maját, az eredményt értékelni?
Valóban, ami lett volna, ha a kérdésben nem annyira érdemes belemenni, ez is egy politikusi nyilatkozat, és a maga szempontjából teljesen rendben van. Az, de én soha nem játszottam el a függetlent abban az értelemben, hogy mi magunk is kritizáljuk ezt a rezsimet, ennek a választási vonatkozásban pedig számtalan javaslatot álltunk elő választási rendszer módosításával kapcsolatban, és most például, és ez egy kicsit kitekint már Budapestről, de szerintem sokkal fontosabb, hogy nem a választási részlet szabályok azok, amelyek egyik vagy másik fél számára kedveznek, hanem mondjuk az a tény, hogy olyan anyagi erőfölényben van a kormány oldal az ellenzéki oldallal szemben. Ezt kutattuk most február óta folyamatosan, és két hetente jöttek ki elemzéseink arról, hogy a Facebook és Google hirdetésekkel kapcsolatban milyen elképesztőek felfoghatatlan erőforrásokat költött a kormány oldal, a Megafonon, meg a Cöfön, meg a saját jelöltjeink keresztül, míg az ellenzéki oldal ennek a töredékét végül az lett, hogy a négyszer annyit költött csak Facebook és Google hirdetésre a kormány oldal az ellenzékhez képest, és ott 15 ellenzéki pártról beszélünk, a másik oldalon meg egy nagy konglomerátumról. Tehát ez sokkal-sokkal nagyobb probléma, és sokkal többet elmond arról az országról, amiben élünk. Hát én, mint választási szakértő vagy mi, én hajlamos vagyok sokáig beszélgetni a választási részletszabályokról, de ezek sokkal kevésbé fontosak, mint az egész környezet, és nem csak a jogszabályra gondolok, hanem például arra az anyagi erőfölényre is, amivel nap mint nap visszaél a kormány oldal, az sokkal-sokkal többet számít. Ha mégis visszatérünk ide a budapesti újraszámláláshoz, nyilván nem tudom megmondani, hogy mi lett volna akkor, hogyha Karácsony vezet orrosszal, hogyha a Vitézi vezet orrosszal, és Karácsony
kér az újraszámlálás, ez az egész,
ezt nem
helyzet,
tudjuk. Igen. De most az ördög ügyvédjeként mondhatjuk azt is, hogy amikor elkezdődött ez az egész újraszámlálási folyamat, akkor az ellenzéki oldalon mindenki azt mondta, hogy na, addig fogják újraszámolni, amíg a végén a Vitézi nem győz. Ez történt? Nem ez történt. Tehát, hogyha csak ezt nézzük, akkor mondhatjuk azt is, hogy tényleg tökéletesen működik a jogállam, itt valaki kért egy újraszámlálást, megvalósult, lett belőle igazából két újraszámlálás, de minden eredmény azt hozta ki, hogy a Fidesz által favorizált jelölt az vesztett. Tehát, hogyha csak ezt néznénk, akkor mondhatnánk azt, hogy Magyarországon minden rendben van, de nyilván egyetlen egy ilyen eseménysor az ezt önmagában nem fogja tudni.
Egyébként, ha már a számokról, vagy a számokat hadd mondjak már, mert itt is felvetődött az, hogy ugye nagyon-nagyon necces volt mind a két irányba az eredmény, és ugye mind a 23 kerületben újra átnézték, és ugye 782.110 szavazat volt, vagy legalábbis ezt a számot lehetett olvasni, és körülbelül 1500 szavazat változott, és nagyjából 2000 szavazólap az, ami módosult. És akkor itt föltették a kérdést, hogy ez most sok, vagy kevés. Tehát, hogy egyáltalán ezeket a számokat hogyan tudjuk értelmezni, hogy mondjuk ezt az arányokat megnézve, ez soknak, vagy kevésnek számít választási szempontból?
Na igen, ez már szerintem egy sokkal fontosabb kérdés, hogy milyen tanulságai vannak ennek az egész újraszámlálósdinak. És szerintem nagyon hasznosak, és sok tekintetben van pozitív következménye, tanulsága. A választási szervek megítélésem szerint Magyarországon továbbra is nagyon is jól működnek. Tehát az, hogy néhány ezer szavazat 780 ezerből megfordult, vagy nem úgy könyvelték el, ahogy az kellett, az igazából egyáltalán nem számít soknak. Ahhoz képest persze igen, hogy 41 szavazat volt a különbség.
Hát igen,
az
pont ebből a szempontból vetődött fel a kérdés.
De ez a millióból egy eset. És,
na de most megtörtént, és azért nagyon nem mindegy, hogy kinek az oldalára dőlt volna a mérleg.
Természetesen, de bármely választáson újra számoltak volna 780 ezer szavazatot, valószínűleg tényleg néhány ezer szavazatnak a sorsa megváltozott volna. Hát egész egyszerűen benne. Mert gondoljunk bele, reggel 6-tól este 7-ig ott ülnek, ez 13 óra. Ez azt jelenti, hogy már fél 5-kor legkésőbb mindenkinek föl kell hozzá kelnie, hogy reggel 6 előtt odaérjenek a szavazókörbe. Este 7-kor urnazárás van, és a neheze ott kezdődik. Akkor kezdődik a szavazatszámlálás, és ott van az, hogy árgus szemekkel figyelik egymást. A kölcsönös bizalmatlanság elve érvényesül, rengetegen kötekszenek nyilvánvalóan, és akkor van, hogy este 10-11 vagy akár éjfél, mire végeznek. Ez egy nagyon-nagyon ember próbáló folyamat. Csak Budapesten több mint 1300 szavazó körben zajlott le ez a folyamat. Megszámoltak 780 ezer szavazatot. Az, hogy néhány ezer szavazat, az rosszul lett elszámolva, az nagyon is egy jó eredménynek számít. Tehát a választási szervek munkájával azt hiszem, hogy összességében elégedettek lehetünk, és még egy fontos dolog kiderült, hogy szervezett csalás, legalábbis a fővárosban biztosan nem volt. A szervezet alatt azt értem, hogy ha most az lett volna, hogy minden harmadik szavazókörben találunk 50 szavazatot, amit egyik jelölt helyett a másikhoz könyveltek el, akkor gyanakodhatnánk, hogy ez volt az ukász, hogy valahogy oldjátok ezt meg, hogy rosszul számolják el ezeket a szavazatokat. De alig látni ilyet. 67 szavazat volt a maximum, és egyetlen egy helyen egy 13. kerületi szavazókörben, ahol egy 67 karácsony szavazatot vitézél számoltak el, akkor ez most a helyére került. A második helyezett szám az 25, ez a 23. kerületben volt. Tehát 25 szavazat, hogy így úgy, ahogy van, az egyik jelölt helyett a másikhoz számolták el, és a többi az már 10 körül van, vagy inkább alatta. Tehát hogyha még történt is, ennél a két darab esetnél, mondom, 1300 szavazókörről beszélünk, ha történt is esetleg csalás, az biztos, hogy egyéni akció volt, hogy valaki hirtelen megfogott egy papírköteget és átrakott a másikhoz, anélkül, hogy ezt a többi szavazatszámláló észrevette volna. A többi helyen ilyen nem történt, az 1-2-3-4-5 szavazat, amit rosszul számoltak el, az tényleg bőven hiba határon belül van.
Akkor hagyj hozzak már egy cikket, az Átlátszó írta arról, biztos te is láttad, hogy amikor Vitézi Dávid június 12-én benyújtotta a fellebezését, ugye, hogy az kell, hogy egész Budapesten számolják újra az érvénytelennek minősített szavazatokat. Ezt azzal támasztotta alá, hogy csatolt a fellebezéséhez 226 nyilatkozatot, amelyet a szavazatszámláló bizottsági tagok írtak alá arról, hogy ugye tévesen érvénytelennek számoltak olyanokat, amelyeken Vitézi Dávid mellett volt az X, és ugye akkor ez változtatott volna. Aztán utólag ugye kiderült, erről írt az Átlátszó, hogy több mint a fele hamis volt ezeknek a nyilatkozatoknak, és tulajdonképpen ezzel indokolta meg Vitézi egyáltalán az újra számlálást. Szóval, hogy akkor ezt hogyan lehet értékelni, és hát itt nagyon sokan elemezték azt, hogy ezt akkor hogyan lehet, vagy ez is abból azzal magyarázható, amit mondtál, mert azért ez elég jelentős ez a szám.
Ez kiküszöbölhetetlen. Tehát az, hogy ezek az emberek rossz hiszeműen jártak el, félrevezették Vitézi Dávidot, vagy esetleg egyszerűen csak rosszul tudták, rosszul emlékeztek, vagy volt néhány rossz tapasztalatuk, és ezt felnagyították. Ez mindig benne lesz.
De több, mint a fele volt.
Több, mint a fele. Igen. Erre ne várt, hogy nem voltam ott. Tehát erre
persze, csak hogy erre milyen gyakorlat, vagy tapasztalat van, vagy mit lehet ezzel kezdeni egy ilyen helyzetben?
Jogszabály szinten semmit. Tehát az, hogy valaki rossz hiszeműen jár el, és tesz
ezzel
ilyen nyilatkozatot.
Ezzel nem jár büntetés, vagy bármilyen jogi következmény ennek nincsen?
Ennek nincsen. Hát ezt senki sem állította 100%-os biztonsággal. Ezek nyilatkozatok voltak, amiket a Vitézi stáb összegyűjtött, de a választási szabályozásnak ezzel speciál semmi különösebb dolga nincsen.
Azt is mondta Karácsony Gergely, hogy pont a szavazatszámlálókról beszélt ő, és arról, amit te is említettél, hogy mennyire komoly munka egy ilyen ezt egész nap végigvinni, hogy nagyon kellene, hogy megfizessék például, vagy kapjanak pénzt a szavazatszámlálók, vagy valahogy másként kellene ezt az egész
kapnak,
helyzetet
reagálni. Kapnak, csak a delegáltak.
Vagy a delegáltak nem kapnak, hogy ők is kapjanak, és akik kapnak, azok pedig többet kapjanak, mert hogy az is motiválná, vagy egy picit talán jobban helyre tenni ezt a helyzetet. Ez mennyire oldaná meg szerinted ezt a kérdést, vagy mennyire segítene?
A napokban meg fog jelenni egy cikk ezzel kapcsolatban, és fogok erre ezzel kapcsolatban is ajánlásokat írni, hogy mi az, amit feltétlenül változtatni kell.
És ez benne lesz?
Ez mindenképpen benne lesz. Ennek semmilyen elvi alapja nincsen, hogy ott vannak a szavazatszámláló bizottsági tagok, akiknek azonosak a jogaik, azonosak a kötelezettségeik, pontosan ugyanannak a feladatnak kell megfelelniük, ugyanúgy 10 plusz órát kell végig dolgozni.
Végig csinálják az egész napot.
Akkor miért diszkrimináljuk őket a tiszteletdíj tekintetében az alapján, hogy ki a választott tag és ki a delegált. Egyformán hasznos munkát végeznek, sőt, megkockáztatom, a delegált tagok nélkül még kisebb lenne a legitimitása ennek az egész választási folyamatnak. Hiszen már említettem ezt a kölcsönös bizalmatlanság elvét, ez nagyon-nagyon fontos. Ez úgy hangzik, mintha egy rossz dolog lenne. Valójában az egész szavazatszámlálási folyamat arra épül, hogy olyan emberek vannak jelen egymás mellett az asztalnál, akik egymásban nem bíznak. És ez rendben van így, mert pontosan ez biztosítja azt, hogy az eredmény az a valóságnak megfelelő legyen, hiszen egymást ellenőrizve születik meg az az eredmény, ami megszületik. Most ha nem lennének ott delegált tagok, akkor sokkal kevésbé hihetnénk azt el, hogy ott tényleg ott volt mindenki számára megfelelő őrszem, a saját ízlése szerinti őrszem, tehát A pártól, B pártól, C pártól, az más kérdés, hogy ezzel mennyire tudnak élni a pártok, hol tudnak, hol nem, de az, hogy a törvény erre lehetőséget ad, ez nagyon-nagyon fontos. És semmi alapja nincsen annak, hogy diszkrimináljuk a választott meg a delegált tagokat, meg kellene őket fizetni természetesen, és ez egy plusz motivációt jelenthetne a delegált tagok számára, hogy na hát elvégzünk egy nap kemény melót, és még valami pénzt is kapunk érte, ez így volna tisztességes. Igen, tehát ez egy szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy még tisztábbá tegyük a választási eljárási folyamatot.
Karácsony Gergely arról is beszélt, vagy azt is felvetette, és erről a Nemzeti Választási Bizottságnak a tagja is beszéltek, hogy ahogy fogalmaztak, mennyire volt ez jó főpróba a 2026-ra, hogyha esetleg ilyen szintű, vagy ilyen helyzet alakulhatna ki bármilyen formában. Karácsony Gergely nyilván a politikai oldalt vetette fel, azt mondja, hogy mi történne, hogy ugyanaz lenne, ugyanaz történt volna, ha mondjuk parlamenti választások vannak, és ő azt is felvetett, hogy mi lenne a magyar utcákon, idézőjelben, hogyha tényleg ennyire szoros lenne az eredmény, vagy két jelölt között ilyen szoros lenne az eredmény. Szóval a kérdés az, hogy ezt át lehet-e ezeket a tapasztalatokat 2026-ra vinni, és hogy tényleg egyfajta főpróbának lehet-e ezt tekinteni, ami itt történt.
Nem biztos, hogy én a főpróba szór kifejezést használnám, de igen, ez az aggály, ez abszolút megalapozott, és már sokkal korábban nekünk voltak hasonló aggályaink, hogy ha ez és ez a részletszabály így és így marad, és ne adj Isten előáll egy olyan helyzet, hogy hát ott abból tényleg komoly utcai zavargások lehetnek, és eddig ez mondjuk nem történt meg, hát amióta a NER-ben élünk, azóta szoros eredmény országgyűlési választáson nem született. Abban az értelemben igen, hogy a kétharmad, na az múlott nüanszokon, igen. De valahogy ez nem szólított utcára tömegeket. De tényleg, ha belegondolunk abba, hogy kormány-ellenzék relációban egy szavazó körben néhány szavazat sorsa számítana döntőnek, hogy akkor azt az adott egyéni mandátumot az X párt hozza el, vagy Y párt, és ezen múlna az, hogy ki kormányozhat, hát igen, ez mindig feszültséget okozhat, de az a rossz hírem van rögtön, hogy ezt nem lehet kiküszöbölni. Tehát még a legtökéletesebb, legtranszparensebb szabályozás és az egész választási eljárási folyamatnak a tökéletes átláthatósága sem garantálná azt, hogy ilyenkor egy bizalmi válság alakuljon ki. Megint hangsúlyozom, hogy nem vagyok jogász, de most abban a jó értelemben, hogy én tényleg nem hiszek a jogfetisizmusában. Egyáltalán a politikai kultúrát kellene egy olyan szintre elmozdítani, és egy olyan politikai bizalmat kiépíteni, ahol már igazából nem kellene mindent a jogszabály betűje szerint érzékeltetni.
Ez nagyon fontos a bizalom, amit említettél, pontosan ebből a szempontból, hogy ez az egész helyzet, amit kialakult, az maga, tehát a választópolgárok számára a bizalmat, a választási rendszer iránti bizalmat mennyire változtatta meg, vagy mennyire hisznek, nem hisznek ebben az egész helyzetben. Csak két idézetet hagy hozzak, szintén a Nemzeti Választási Bizottságnak a tagjai közül. Csunga Krisztián azt mondta, hogy az újraszámlálás indokolt volt, és hogy sok mindent át kell gondolni. A választások lebonyolítása során is ő mondta ezt, hogy egy jó főpróba volt. Egy másik tag, a Fazekas Tamás pedig azt mondja, hogy mivel háromszor is ugyanaz az eredmény jött ki, és ez szerinte pont azt jelenti, hogy mindenki tisztességesen dolgozik, és hogy ez semminek nem volt a főpróbája, mert hogy a végén pont abban lehet látni, hogy elején is ez jött ki, és a végén is ugyanez az eredmény született. Na, szóval, hogy a bizalmat ez mennyire alakíthattát, vagy változtathatott ilyen szinten?
Szerintem egy szerencsés körülmény, hogy mind a három számlálásnak Karácsony volt a győztese, sokkal rosszabb lenne mindenkinek, hogyha egy ilyen 2-1-es arány jött volna ki.
Na akkor
bárki
mi van?
Is a kettő és ki van, az egy, akkor mindkét fél mondhatta volna, hogy de az a számlálás volt a jó, amikor az én jelöltem nyert, és az a kettő meg rossz, amikor az ellenfélé. Úgyhogy ebből a szempontból tényleg ez egy szerencsés körülmény.
De csak szerencse kérdése volt
az
szerinted?
Az szintiszta szerencse, tehát egy 41 szavazatos különbség volt a második körben, amikor csak az érvénytelenöket számolták újra. Ott simán nyerhetett volna Vitézi Orhosszal, majd amikor az összes érvényes megszámolják, hát mondjuk akkor valószínűleg nem jutunk el ide, de tegyük fel, eljutunk, akkor az érvényeseknél pedig visszafordult volna Karácsony javára. sokkal rosszabb lett volna. Tehát így összességében azt hiszem, hogy ez egy viszonylag szerencsés körülmény, itt most Vitézy Dávid tényleg elismerte, és gratulált Karácsony Gergelynek, és furcsa módon Karácsonyt ez megerősíti. Tehát hogyha az ő legitimációját, hogyha csak a június 9, illetve a június 10-e hajnali eredmény a végleges, ahol ő 324 szavazattal nyert, az egy orhosznyi előny, és akkor utána nincs egyáltalán újraszámlálás, akkor nagyon sokáig lehet mondani azt, hogy de hát úristen, milyen kevés szavazattal nyert. Így viszont, hogy volt összesen három számlálás is, és mind a háromnak ő a győztese, igaz, hogy még kisebb különbséggel, mégis az az egésznek a percepciója, hogy csürték, csavarták, kifordították, benéztek a sublót alá, de nem, így is, úgy is Karácsony a főpolgármester. Tehát nagyon paradox módon szerintem az ő legitimitását ez még meg is erősít.
És a választók vonatkozásában is, tehát a választók most nem fogják azt mondani, akár 2026-ra, hogy úristen, hát lehet így is csavarni, úgy is csavarni, csürcsavarni jogi szempontból, amit ugye te is említettél, hogy egy csomó minden nincs tisztázva ezzel
csomó
kapcsolatban.
Csomó minden nincsen tisztázva, és mindig lesz olyan újabb és újabb választási eredmény, ami olyan problémákra fog rámutatni, ami korábban nem. Most ezt látjuk, most tényleg megtanultunk olyan kifejezéseket, mint a kötegelés, meg hogy hogyan kell tárolni ezeket a szavazlapokat, hogy egyáltalán milyen dobozba. Igen, úgy néz ki, hogy ezt is bele kell írni a törvénybe, hogy milyen anyagból készül doboz, amit hogyan, milyen eszközzel kell lezárni ahhoz, hogy ahhoz tényleg ne lehessen hozzányúlni. Ebben is egységesnek kell lenni a gyakorlatnak, mert hát láttuk a felvételeken, hogy valahol ezeket tényleg kultúráltan lezártan tárolták, úgyhogy abba képtelenség belenyúlni, és voltak szanaszéjjel szakadt dobozok.
Igen, ezt épp akartam kérdezni, ha már dobozokat említetted, hogy ez hogy van, hogy ez nem evidens, hogy ilyenkor ez, tehát hogy ez eddig hiányzott a szabályozásban. Azért kérdezem, hogy tényleg, amit említesz, ugye a 17. kerületben volt, hogy lehet felnyitni, ugye csomóan felvetették, hogy lehet úgy felnyitni a dobozt, hogy még nem voltak ott, nem volt ott az összes szavazatszámláló, de ugyanakkor meg a 14. kerületben szintén előjött, ugye, hogy nyitott dobozokba tárolták a szavazatokat. Szóval ezek nem evidens? Nincs erre vonatkozó szabályozás jelenleg?
Tehát az, hogy lezárva kell tartani, az természetesen az benne van a törvényben, de hogy ez milyen technikai eszközöket kell biztosítani a választási irodáknak, az meg nincsen benne a törvényben. Eddig erre senki nem gondolt. Miért is kellene mindent agyonszabályozni? Én egyáltalán vagyok hív az agyonszabályozásnak. De ebből legalábbis ennek a részlet szabálynak a tekintetében szerintem igenis üdvözlendő lenne, hogyha teljesen egységesek volnának azok az eszközök, amiket minden egyes szavazókörben használni kellene. Vagy hogyha kiesik egy jelölt, akkor azt hogyan húzzuk ki. Tényleg elvárható. Ez a 20. század végén még nem volt elvárható, most már elvárható, hogy ne csak egy vékony vonallal húzzák ki, hanem hogy teljesen tüntessék el a szavazó lapról a jelölt nevét, a támogatóját és a rubrikát is. Ha ez megvan, akkor az egész problémakör az valószínűleg nehezebben indul el.
Szentkirály Alexandra talán az utolsó napon, vagy nem is utolsó előtti pénteken lépett vissza. Hogy lehetett volna akkor azt mondjuk vasárnapig ezt az egész
helyzetet? Lehetett, a legtöbb kerületben megoldották úgy, hogy tényleg teljesen ki tudták takarni az ő nevét, meg a Fidesz KDNP logót is, meg a rubrikát is. Máshol meg megelégedtek azzal, hogy áthúzzák. Tartalmilag ugyanaz, tényleg rendben van az, hogy át van húzva, és a választópolgárt ne becsüljük alá, ebből értette, hogy mi a helyzet, még akkor is, ha esetleg nem értesült 48 óra alatt, hogy itt történt egy visszalépés. Vagy ha nem egyértelmű, még mindig meg lehet kérdezni a szavazatszámlóbizottság tagjait. Mégis ez egy olyan bizalmi deficitet szült, hogy eltérő volt a gyakorlat, amivel azt a tanulságot kell levonnunk, hogy igen, ezt egységesen kell csinálni mindenhol. De rengeteg olyan probléma van a választási rendszerrel, ami eddig nem annyira okozott problémát, később lehet, hogy fog. Tehát tényleg gondoljunk el, a gerrymandering problémájáról régóta beszélünk mi is, meg mások is. A választási rendszer az elmúlt 4 választáson, amióta már a Fidesz alkotta, a választókerületi térkép van hatályba, hát ennek semmi jelentősége nem volt. Hát szinte az összes kerületet a Fidesz nyerte meg Budapesten kívül, Budapesten belül meg általában elveszítette, hanem is az összeset, de megközelítőleg az összeset, a kerület térképnek soha nem volt jelentősége. De ha előállna egy fejfej melletti helyzet, és egy ország azt kezdené nézni, hogy fú, de hogyha Irgácsot áttettük volna Pest 2-ből Pest 3-ba, és közben Iszap-Szentgirisztest meg átraktuk volna Pest 6-ból Pest 5-be, akkor más lenne a vége, és most más lenne a miniszterelnök. Hát igen, ezt a problémát mi másfél évtizede mondjuk, hogy ez ott van az asztalon, és ezzel foglalkozni kellene. Senki nem hallgatta eddig ezt a problémát meg. Hát elképzelhető, akár 26-ban, 30-ban, ki tudja, de hogy ez fog óriási problémát okozni, és senkit nem a szavazat újra számlálás fog akkor éppen érdekelni.
Csak egy kérdés még visszanézve ezt az egészet, hogy mennyire van annak szerinted reális esélye, hogy ez a folyamat, már mint a fővárosi ügy bármilyen szinten folytatódik, vagy folytatódhat-e. Még azért kérdezem ezt, mert Karácsony Gergely, Vitézi Dávid lenyilatkozta, hogy ők biztos elfogadják az eredményt, tehát nem fogják, nem fognak jogorvoslatért senkihez is milyen intézményhez fordulni, de a HVG meg arról írt, hogy egy civil már az újraszámlálás közben az Alkotmánybírósághoz fordult, mert hogy szerinte a szavazatok újraszámlálását, amit te is említettél, ugye nem a Nemzeti Választási Bizottságnak, hanem a kúriának kellett volna elvégeznie, és a kúriának kellett volna megállapítani a végeredményt. Na, szóval, hogy és ebből mi következik?
Érdemben erről nem is mondott semmit az Alkotmánybíróság, csak arra hivatkozva söpörték le az asztalról, hogy a beadványozón az érintettsége az nem megfelelő, tehát de ha ugyanezt megtette volna Vitézi vagy Karácsony vagy Gruntner, akkor elképzelhető, hogy érdemi döntést kellett volna hozniuk, és hát ki tudja akkor mi történik. Tehát az jó, hogy Karácsony meg Vitézi nem fogja megtámadni ezt az eredményt, igen, várjuk ki a holnapot, de bárki megteheti még, és én azt tényleg nem tartom valószínűleg, hogy itt érdemben akár újraszámlálás, akár újraszavazás, erre nincs is tényleg lehetőség már, tehát hogy érdemi változás valószínűleg már nem lesz, de amíg tényleg az egész folyamat lezárul, és az utolsó jogorvoslat is végére is pecsét kerül, az még ma ugyanúgy prognosztizálhatatlan, hogy mikor lesz, mint június 9-én volt.
Tehát elvileg az is benne lett a pakli, hogy akár szeptember-októberig elhúzódik.
Nem, azért nagyon nem tűnik életszerűnek, de az, hogy még egy-két hétig tart ez a folyamat, és egyébként minuszos hírek lesznek már csak róla, mert tényleg már senkit nem fog érdekelni, az benne van a pakliban. Az, hogy az eredmény változzon, én szándékosan az elmúlt hetekben nem prognosztizáltam ezzel kapcsolatban semmit, de most már azt hiszem, hogy kijelenthetjük, hogy Karácsony Gergely lesz a következő főpolgármester is. Igen, de hogy tényleg a jogorvoslati folyamat mikor zárul le, mikor mondhatjuk azt, hogy a 2024-es választásoknak vége van, na arra még dátumot szerintem nem érdemes tippelni.
Akkor egy dolog így a végére, hogy milyen következménye van ennek az egésznek, mert hogy Gulyás Gergely előállt egy ötlettel, vagy legalábbis úgy fogalmazott, hogy megfontolásra érdemes és észszerű javaslat, hogy automatikus legyen a voksoknak az újraszámlálása kis különbség esetén. Úgy fogalmazott, hogy kis, egy vagy fél százalékosnál is kisebb különbség esetén van értelme az újraszámlálásnak, de akkor viszont van. És hogy ugye ennek megfelelően érdemes módosítani a választási eljárási törvényt, erre az országgyűlésnek van módja, és hogy ez benne lehet a pakliban. Na most ennek van, vagy lehet bármilyen jelentősége? Mondjuk hát, egy ilyen
persze.
Szempontból?
Érdekes, hogy Gulyás Gergely egyébként ő jogász, és még pár nappal korábban még azt mondta, hogy nem is lehet kérdés, egy kormányinfó mondta, nem is lehet kérdés, hogy ilyen kis különbségnél van jogosultsága az újraszámlálásnak. A törvény erre egyébként most nem biztosít kötelezően rá lehetőséget, és hogy itt nem a törvényre hivatkozott, hanem azt mondta, hogy hát ez így, evidens, meg magától értetődő, és akkor később volt az, amikor mondta, hogy ezt bele kéne rakni a törvénybe, azt nem tette hozzá, hogy újra legyen benne. Úgyhogy igen, természetesen ez szükséges. Szükséges, a mi javaslatainkban is ez természetesen szerepelni fog. Az, hogy 0,5%, 1%, vagy én azt tartanám egyébként ennél jobb kritériumnak, de ez már tényleg csak apróság, hogy abban az esetben érdemes újra számoltatni kötelezően, hogyha a különbség a két jelölt között kisebb, mint a hány érvénytelen szavazat lett lekötegelve, csak hogy ezt a megtanult kifejezést használjuk is. De ettől még lehet másképp is. Tehát lehet ez a 0,5%, lehet az 1%. Nekem azt tűnik logikusabbnak, hogy az érvénytelen szavazatokat és a első-második helyzet különbségét kell összevetni, és ez lehetne a kritérium. De tényleg ez részletkérdés, a fontos az, hogy ez kerüljön bele a választási eljárási törvénybe,
sok egyéb mellett, igen, amiket most végigbeszéltünk, de akkor ez úgy tűnik, hogy valószínűleg ezt a Fidesz, legalábbis Gulyás Gergely szavai alapján úgy tűnik, hogy kezdeményezni fogja.
Legalább erre igen, akkor van fogadókészség. Egyébként minden egyes választás után a Nemzeti Választási Iroda is elő szokott állni az aktuális tapasztalatok alapján egy javaslatcsomaggal, hogy mit volna érdemes módosítani az aktuális választási eljárási törvényen. 2018-ban is volt egy nagyobb csomag, amikor rengeteg részletszabályt a helyére tettek. Ennek a 99%-ára nem, hogy a választópolgárok, de még mi magunk, akik ezzel foglalkozunk, sem feltétlenül emlékszünk, mert ezekből speciál pont nem volt nagy probléma, de bármikor később lehetett volna. Tehát ezért mondom azt, hogy azt senki ne várja, hogy na, most akkor mindent rendbe tesznek, és soha többet
semmilyen vita nem lesz
a választásokkal kapcsolatban, ilyen nem lesz, mindig más ügyek, más problémák fogják felütni a fejüket.
Mindenesetre ezt most szerintem sikerült kielemeznünk ezt a mostani helyzetet, hogy reméljük, hogy akkor most tényleg a végére él lassan, és hát a tapasztalatok pedig azért fontosak voltak, azt gondolom. Köszönöm szépen László Róbertnek, hogy itt voltál. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ennyi volt most a címlap, ha tehetik, akkor iratkozzanak fel a csatornákra. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!